Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 372. számú dicséretünk első három versét és ötödik versét énekeljük. A 372. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található Máté evangéliumának a 10. részében, a 10. rész 32. verstől a 39. versig tartó ige szakaszából eképpen. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Amen. Feleljük Istenünk megszólító igéjére, gyertek, imádkozzunk ő hozzá. Istenünk, háladással a szívünkben jövünk eléd. Hálát adunk neked a mögöttünk álló hétért. Hálát adunk neked azokért a pillanatokért, amikor félre ismerhetetlenül éreztük azt, hogy te mellettünk állsz, te segítesz bennünket, te vezetsz minket. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy te mindig jobban tudod azt, hogy mire van szükségünk. De te látod azt is, hogy ezt milyen sokszor nehezen fogadjuk el. Hogy milyen sokszor próbálunk meg vitatkozni veled, hogy mi jobban tudjuk, hogy mire van szükségünk. Istenünk, megvalljuk neked mindazt, amit tehettünk volna másképp. Amire utólag visszanézve arra gondolunk, hogy azt ott elhibáztuk. Azt ott úgy tettük, ahogy számodra előtted nem kedves. És szeretnénk megvallani azokat is, amiket talán még mi magunk sem tudjuk igazán elfogadni, hogy elhibáztuk, hogy előtted nem jó, hogy hibát vétettünk. És így kérünk téged, hogy ne a mi gyengeségeinkre, ne a mi bukásainkra néz, hanem a te fiad áldozatára. És így tisztítsd meg a mi életünket, és add, hogy tudjuk elengedni, tudjuk letenni a mi bűneink súlyát, és hagyd tudjunk felszabadultan veled tovább menni. És így szeretnénk könyörögni te hozzád, Istenünk, most, hogy add a te szent lelkedet nekünk, hogy hadd érthessük meg azt az üzenetet, hadd érthessük meg azt, amit te ma elkészítettél a mi számunkra. Így kérünk téged, hogy te légy a mi Isten tiszteletünk megáldója. Te légy az, aki cselekszel ma köztünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 173. számú dicséretünket énekeljük. A 173. számú dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi. Istenünk igéjét olvasom a már felolvasott szakaszból, Máté evangéliumának a 10. részéből, a 10. rész 39. verséből, ami eképpen szól hozzánk. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Amen. A mai világban nagyon megszoktuk azt, hogyha valami elromlik, ha valami nem jó, akkor kidobjuk, és veszünk helyébe egy másikat. Ha valamit elvesztünk, a helyében is tudunk másikat venni. Tudjuk mivel pótolni. De vannak olyan dolgok is, amik, hogyha elromlanak, összetörnek, még meg lehet ragasztani, még össze lehet tákolni, valamennyire helyre lehet hozni. És azon gondolkoztam, hogy az életben tulajdonképpen egy dolog van, egy esemény, ami végleges, visszafordíthatatlan, és nem lehet pótolni, nem lehet helyrehozni. Ez pedig nem más, mint az életünk és az életünknek a vége. Ha egyszer valaki meghal, akkor az egy végleges dolog itt a földi életben. Nem jön vissza, és talán mindannyian biztosak vagyunk abban, hogy nem is lehet mással pótolni azt, akit elvesztettünk. És ennek megfelelően szeretjük azt megtenni, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy meghosszabbítsuk az életünket, minél több mindent megtegyünk azért, hogy minél szebb, minél tartalmasabb életünk legyen. És ebben az életképben, amit mi így elképzelünk magunknak, az szerepel benne, hogy legyen békesség, legyen benne siker, legyen jó az életünk. És ezzel szemben a felolvasott igeszakasz valahogy másról szól, vagy más hangulatot mutat nekünk. És pont emiatt Jézusnak ezek a szavai, hogyha így kiragadjuk a kontextusából, és csak ezeket olvassuk el, elég sok félreérthetőséghez vezethet. Hogy van az, hogy Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem kardot? És ezek a versek igazán megdöbbenthetnek minket, igazán melbe verhetnek minket, hogy most itt miről is van szó. És ennek az egész szakasznak a végén, a 39. versben elérkezünk oda, hogy aki megtalálja az életét, azt elveszti. Aki pedig elveszti, én értem, aki elveszti Krisztusért az életét, az megtalálja azt. Hogy van az, hogy elvesztem azt, amit csak egyszer lehet elveszteni, de akkor is véglegesen, de mégis megtaláltatik. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, és visszamegyünk kicsit az időbe, akkoriban, amikor az evangéliumot leírták az első keresztényeknek az idejében, akkor nagyon egyszerűen gondolhatunk arra, hogy ez a szakasz a mártírságról szól. Arról szól, hogy vannak emberek, akik a hitükért meghalnak, és szoktuk is ezt a mártír szót használni, de kicsit másabb jelentéssel, mint ami ez valójában akkor régen a görögben jelentéssel bírt. Mi azt szoktuk mondani, hogy az a mártír, aki feláldozza magát. De a mártír kifejezés sokkal inkább jelenti azt, hogy valamiről olyan bizonyossága van, és annyira megvan róla győződve, hogy még meghalni is képes érte, hogy ragaszkodik hozzá. És ebből kiindulva, ebből a szakaszból, ezt végigvéve szeretnék ma erről beszélni, hogy mit is jelent ez valójában, mit jelent ez nem kiragadva a kontextusában, milyen örömüzenetet tartalmaz a mi életünkre nézve. Először is ugye Jézus azzal kezdi az utolsó mondatot, hogy aki megtalálja életét, az elveszti azt. Sokunk által ismert történet a tékozló fiúnak a története. Ő az, aki még mielőtt meghalna az édesapja, megáll előtte, és azt mondja neki, hogy apám, add ki nekem az örökségemet. Innentől kezdve te olyan vagy, mintha halott lennél a számomra, majd én megyek, és tudom, hogy hogy kell élni. Ő az, aki azt mondja az apjának, hogy apám, ne korlátozz, majd én tudom, hogy hol találom meg az életemet, majd én tudom, hogy mire van szükségem. És ismerjük a történetet, elindul a tékozló fiú, és elkezdi elherdálni a vagyonát. Az az élet, amit mi találunk meg, de aztán elveszítjük, az hasonló a tékozló fiú életéhez. Amikor a saját fejünk után menve a saját erőnkből elkezdeni keresni az életünket, akkor olyan állomásokkal, olyan kihívásokkal, olyan alappillérekkel, alapelvekkel találkozhatunk szemben, hogy teljesítsd a vágyaidat. Hogyha valamit meg tudsz kaparintani, azt szerezd meg magadnak. Hogyha szükséged van rá, ha szeretnéd, és megvan rá a lehetőséged, akkor hogy legyen a tiéd. Kerülj jobb pozícióba, mondjuk a munkahelyen. Minél előrébb lépegetsz, annál jobb. Érezd jól magad. És sokszor talán bele se gondolunk, hogy lehet, hogy jó a szándékunk, és a jó szándék ellenére is kerülhetünk olyan helyzetbe, amit később mondjuk meg fogunk bánni, és a hátulütője, a hibája az később fog összejönni. Például egy összecsapott munka. Milyen jó, gyorsan kész vagyunk vele, aztán lehet, hogy 2 hét múlva, 3 hét múlva, vagy esetleg később kiderül, hogy hát lehet érdemesebb lett volna korábban azt jobban megcsinálni, hogy tudjunk rá építkezni. Máskor az előbbre jutásért teljesen feladjuk magunkat, feladjuk az értékeinket, feladjuk azt, amit szeretünk, amihez ragaszkodunk. Gondoljunk csak bele, hogy lehet bekerülni egy baráti körbe, egy társaságba, hát úgy, hogy én is azt szeretem, amit ők. Én is olyan vagyok, mint amilyenek ők. Ha egyébként nem, akkor is. És itt már is eljutottunk oda, hogy hát mégiscsak elvesztettük az életünket. És ebben a megtalált, de elvesztett életben van még valami, ami tulajdonképpen nincs. És ez pedig Isten. Mert ebben az életben vagy nincs benne egyáltalán, vagy pedig csak egy részt próbálunk meghagyni neki. Hogy jó, szükségem van rá, de majd én azt eldöntöm, hogy mennyire és hol. És olyan sokszor a fontossági sorrend ilyenkor felborul, és hogyha olyan könnyelműen kicseréljük ezeket, hogyha jön egy jobb ajánlat, akkor mindjárt ott hagyjuk. Ha van egy jobb program biblióra idejére, vagy ifi idejére, hát melyiket fogjuk választani? Azért elég sokszor ott van a gondolat, hogy hát ifire lehet menni máskor is. És ilyen ez a megtalált, de elveszett élet. Hadd használjak még egy képet, amire még vissza fogok térni. Képzeljük el úgy az életünket, mint egy építő kockákból, ilyen fakockákból, hengerekből épített vár. Az az élet, vagy az a vár, ami egy ilyen megtalált, de elveszett élet, az olyan leülünk a kis kockákkal, hengerekkel, és elkezdjük szépen egymásra pakolni, ahogyan azt mi gondoljuk. És a hengereket, a csúcsos elemeket, a kúpokat, azokat, amik nem stabilak, megpróbáljuk betenni alulra. És folyamatosan azzal fogunk szembesülni, hogy az a kis vár, amit építeni akarunk, az nem elég stabil, és csúszik szét, esik szét, nem tud olyan szép lenni. És tervek nélkül, gondolatok nélkül, úgy, ahogyan azt mi elképzeljük, rakjuk össze talán rosszul is. Na és ezzel szemben az az élet, amiről azt mondja Jézus, hogy aki elveszti, én értem, az megtalálja azt, az egy olyan élet, amiben Isten nem csak egy építő kocka, nem csak egy elem, hanem ő lesz a rendező. Ő lesz az, aki leül mellénk, és megmondja, hogy hogy kell felépíteni. A hengeresekre, azokra, amik nem stabilak, azokra nincs szükséged. Azok jelképezzék most azokat a bűnöket, azokat a vágyakat, amik elszakasztanak minket Istentől. Azokra nincs szükséged. Aztán vannak olyan dolgok, mondjuk nevezzük gúlának vagy kúpoknak őket, amik egy építő kocka várban a torony tetejére tökéletesen jól mutatnak, de mi a saját eszünkből nézve lentre tennénk. És Isten azt mondja, hogy ez egy jó dolog. Rengeteg ilyen van, amit tudjuk azt, hogy az életünkben, ha jól használunk, akkor áldás lehet. Nagyon sokszor mi nem jól használjuk, hanem rosszul. És az elveszett, de megtalált életben Isten lesz a rendező. Isten lesz az, aki mindennek tudja, hogy hol van a helye, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy egy szép várat építsünk. Ilyen az elveszett, de megtalált élet. A fiatalok nagyon sokszor szokták azt mondani kifogásként, hogy azért nem keresztények, vagy azért nem szimpatikus nekik a kereszténység, mert ők még élni akarnak. Ők még nem akarnak lemondani semmiről. Ők tudják, hogy kell élni, és ha majd elég idősek lesznek valamikor, akkor majd esetleg keresztények lesznek. Hát én még nem találkoztam olyan keresztényel, aki azt mondta volna, hogy az élete csupa lemondásokból áll, és neki egy rossz élete van. Annyira érdekes, hogy nem a lemondás, nem az elvesztés van a középpontban, hanem sokkal inkább a megtalálás. És ez az élet nem lemondásokkal teli lesz, nem elvesztésekkel teli, hanem pont egy szabad élet. Szabadság mindaz alól, amiktől függünk, amik elválasztanak minket Istentől. Mit szoktak mondani a függők, hogy hát én nem függök tőle, hogy ha akarom, leteszem. És olyan sokszor esünk mi is ebbe a hibába, hogy hát ha akarom, akkor van időm Istenre. Ha akarom, akkor tudom a jót cselekedni. Ha akarom, akkor majd imádkozom, majd akkor olyan leszek, szabad vagyok rá. De aztán valahogy mégis oda jutunk el, hogy mégsem vagyunk szabadok. És a Krisztusban elvesztett élet pont ebben ad szabadságot, pont ezektől a függőségektől, amik minket elválasztanak Istentől, ezektől szabadítanak meg. Ezeket veszik el onnan. És ez a Krisztusban elvesztett élet, ez nem lehet csak kicsit elvesztett, vagy félig elvesztett, vagy elvesztem, vagy nem. Vagy Isten áll az életemben az első helyen, vagy nem. És itt érkezünk el azokhoz a szakaszokhoz, azokhoz a megdöbbentő szavakhoz, amiket a felolvasott ige szakasz előtt mond el Jézus. Nem békességet hozok. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, de a kard nem a tanítványoknál van. A nem békességet hozok nem azt jelenti, hogy a tanítványok mennek fegyverrel is szépen megtámadnak mindenkit, hogy ne legyen itt békesség. Nem, pont ellenkezőleg. A tanítványok azok, akik elviselik a támadásokat. Talán mi is találkoztunk olyan kérdésekkel, hogy miért ragaszkodsz a hitedhez? Miért hiszel? Miért ragaszkodsz azokhoz az alapelvekhez, azokhoz az értékekhez, amik abból fakadnak, hogy te keresztény vagy? Miért nem teszed meg, amikor melletted az egész világ már megteszi? Miért nem jössz velünk te is? Van egy csomó dolog, amit megszokunk és elfogadunk. Mindenki így teszi, hát mi is tegyük így. De ebben az életben, amit Krisztusért elvesztünk, ezek mind-mind felkavaródnak. Szoktuk azt is mondani, hogy felkavaródik az állóvíz. Azokat, amiket megszoktunk, azok a kis trükközések, azok a kis slendriánságok, azok a kis apró húzások, amik ott vannak az életünkben, azok valahogy megszokjuk, de keresztényként, Krisztushoz tartozóként nem lehet megszokni. Aztán ugye jön a másik megdöbbentő rész, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon, hanem hogy szembeállítsa a fiút az apjával, az anyját a lányával. És ez is olyan furcsán nézhet ki, hát kinek kell ilyen élet? Ki az, aki ilyen életről álmodozik, hogy majd ő szembe fog állni a gyerekével? És itt nincs másról szó, mint arról, hogy a legszorosabb kapcsolatait se kerüljenek Isten elé. A legszorosabb kapcsolatokban se fogadd el azt, amit nem Istenhez tartozik. És ha belegondolunk ebbe a megalkuvásról, és a másik oldalról próbáljuk nézni, hányan vannak olyanok, akik azért nem járnak templomba, azért nem tagjai egy-egy keresztény közösségnek, mert valamikor találkoztak valakivel, aki kereszténynek mondta magát, és csalódott benne. Csalódott benne, mert ahogy szoktuk mondani, bort ivott, de vizet prédikált. És nem kell ehhez sok. Elég egyszer azt mondani, hogy na jó, most az egyszer megengedem magamnak. Na jó, most az egyszer belemegyek egy kis turpisságba, egy kis trükközésbe. Na jó, most az egyszer. És ebből a most az egyszerből tudjuk nagyon jól, hogy nem csak most az egyszer lesz, hanem nagyon sok ilyen alkalom fogja követni. Isten a teljes életünket szeretné. És nem mi teszünk neki szívességet azzal, hogy itt van Isten a teljes életem. Hanem pont azért adhatjuk neki, pont azért szerethetjük, pont azért mehetünk hozzá, mert ő szeret minket. És elhihetjük azt, hogy ő tudja, hogy mi a jó nekünk. Ő tudja azt, hogy azt az életet, amit elképzelt, amit megálmodott számunkra, amiről mintát ad a Bibliában is, az egy jó élet. És ezekben benne van az, hogy hogyan lehet jól élni. Visszatérve a tékozló fiúhoz, mit csinált? Mikor rájött arra, hogy az életét egyedül totálisan elszúrta, akkor magába szállt, és úgy gondolta, hogy hazamegy. És nem azért, hogy megint az apja fiaként éljen, hanem szolgaként. És amikor hazafelé ment, akkor az apja nem azt mondta, hogy na gyere, fiam, jó leszel egy béresnek, hanem elé futott, és gyűrűt húzatott az ujjára, és új ruhát adott neki. És mintha azt mondta volna, hogy na gyere, fiam, megmutatom akkor, hogy hogy kell jól élni. És ez reménység lehet számunkra, reménység lehet már most. Ugye, amivel ezt a szakaszt ellentétbe szokták állítani, az azt, amikor azt mondta Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békességemet. Ez a két rész nem ellentétes. Mert Jézus valóban az ő békességét akarja adni nekünk. Azt a békességet, ami azt eredményezi, hogy rendben vagyunk Istennel, rendben van a mi kapcsolatunk, és ebből kiindulva rendben lehet a mi kapcsolatunk a másik emberrel is. Hiszen tudom, kinek a kezében vagyok, tudom, kiben bízhatom, tudom, hogy kitől tudok segítséget kérni, hogy hogyan élhetek. És ha szeretetből élek, azzal a szeretettel, amit Isten elképzelt nekünk, amit Isten mutat nekünk, akkor a másik emberrel is rendben lesz a kapcsolatom. És reménység ez számunkra a jövőre nézve is. Azt mondja Jézus, hogy aki megvallja az ő nevét, azt majd ő is megvallja az Atya előtt. Ezekben a hetekben, ezekben a napokban talán óhatatlanul is eszünkbe jut az a kérdés, hogy mi lesz velünk, hogyha egyszer véget él az életünk. És Jézus biztat minket, és ígéretet ad, hogy aki megvallja az ő nevét, azt ő is megvallja. Aki elveszti az életét, aki képes lemondani a saját vágyairól, aki Istent helyezi az első helyre, aki vele együtt jár, vele együtt él, és mint tervezőt állítja az életébe, azt megvallja az Atya előtt, az megtalálja az életét. Annak van tovább a földi élet után is. És ezt annyira komolyan vehetjük, hogy Jézus a saját életét adta azért, hogy minket megmentsen. És ennél nincs nagyobb dolog a világban. Zárásként egy ószövetségi párt is szeretnék idehozni. Amikor Isten népe, Izrael a szent föld előtt áll és a bevonulásra készül, akkor Isten elmond nekik egy csomó törvényt, amiben vannak áldások, hogyha Istennek az útját követik, akkor áldást kapnak, jó lesz az életük, de ha elfordulnak tőle, és más isteneket kezdenek el imádni, akkor bizony csúnya vége lesz. És ott ebben a szakaszban azt mondja Isten, hogy lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. És az emberen múlik az, hogy melyiket választja. Ha Isten van az életében az első helyen, és szereti az Istent, akkor áldást nyer. De hogyha elfordul tőle, és más isteneket kezd el keresni, hogyha a saját vágyai, a saját feje után megy, akkor viszont az átok vár rá. Kérjük Istent, hogy egyre inkább, egyre többször tudjuk választani az ő szeretetét, az ő útját, hogy egyre jobban tudjuk az életünkben az első helyre tenni, hogy egyre inkább szerethessük őt, és egyre fontosabb lehessen számunkra, hogyha noha el is vesztjük az életünket, benne mégis megtalálhassuk. Ezért imádkozzunk. Fönnállva folytassuk imádságunkat. Istenünk, olyan sokszor, mint egy makas kisgyerek állunk előtted, és mondjuk azt, hogy majd mi tudjuk, hogy kell élni. Majd mi tudjuk azt, hogy mire van szükségünk. Nekünk vannak álmaink, vannak terveink. Majd mi tudjuk. És olyan sokszor ezekben az álmokban, ezekben a tervekben valahogy, hogy azt érezzük, hogy talán nem férsz bele. De szeretnénk most azt kérni, hogy hagyd ne legyen így, hanem hagyd tudjuk letenni eléd az életünket, és hagyd tudjunk te rád figyelni úgy, hogy te légy az, aki rendezi azt, te légy az, aki segít benne, aki által megtalálhatjuk azt, hogy hogyan is élhetünk igazán. És így szeretnénk imádkozni, Istenünk, mindazokért, akik valamilyen nehézségben vannak, akik küzdenek. Szeretnénk imádkozni értük, hogy te állj mellettük, te adj nekik segítséget, és te adj nekik kapaszkodót. Istenünk, imádkozunk a betegeinkért is, az ápolóikért, hogy adj gyógyulást és adj türelmet a betegségben. Kérünk téged, hogy vezess minket életünk minden napján. Állj mellettünk, és hagyd tudjunk beléd kapaszkodni, a te utadat keresni és követni. Így kérünk, hogy légy Úr, ami életünk felett is, légy Úr, ami gyülekezetünk élete felett is. Kérünk téged, hogy add a te áldásodat a mi hazánkra, hogy hadd járhassunk azon az úton, amit te terveztél a mi számunkra, és hogy hadd ismerhessenek meg téged egyre többen. És így kérünk téged akkor is, amikor a tőled tanult imádsággal jövünk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Egyúttal szeretném megköszönni mindazoknak az adományait, akik eddig is, vagy ezelőtt is adakoztak. Szeretettel hirdetem, hogy jövő hét vasárnap, október 31-én a reformáció ünnepén istentiszteletet tartunk vasárnap 10 órakor. Ez egy úrvacsorás istentisztelet lesz. A 16. kerületi protestáns felekezetekkel most nem készülünk idén közös ünnepre esti istentiszteleteken, hanem ehelyett a reformáció napján, tehát jövő hét vasárnap, október 31-én este 6 órakor tartunk megemlékezést a reformátorok terén. A kerületi evangélikus, baptista és református gyülekezet tagjait, valamint minden érdeklődőt szeretettel várunk erre. Rövid igeolvasás lesz, imádság, illetve közös énekléssel is készülünk. Szeretettel kérjük a testvéreket, akik erre terveznek és szeretnének eljönni, hogy énekes könyvet hozzanak magukkal. Szeretettel várjuk erre gyülekezetünk minden tagját. Záró énekül énekeljük az 512. számú dicséretünk első két versét. Az 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.